tehát Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 6. kazettája, melynek címe a Személyes Profécia Megértése.
Isten az alázatosnak kegyelmet ad, ezért ha hosszú távon bármely szolgálatot végezni akarjuk, ki kell, hogy alakítsunk magunkban egy alázatos hozzáállást és egy készséget hibáink beismerésére. Tudom, hogy sokaknak az okoz problémát, amit az Ószövetség ír a prófétákról. Tudnélik, ha amit a próféta jövendől nem valósul meg, akkor a prófétát meg kell kövezni. Itt meg kell értenünk valamit, a szituáció teljesen más volt akkor, ők a törvény alatt voltak. És ha a törvény bármely pontját megszegted, akkor az összes törvény megrontásában voltál vétkes, és méltó voltál a halálra. Ezen kívül ők írták a szentírásokat, ők írták a Bibliát, tehát nem tévedhettek egy hajszálnyit sem. Mégis próféta iskoláik voltak. Miért lett volna szükségük próféta iskolára, ha nem azért, hogy megtanulják, hogyan kell pontosan, hűségesen prófétálni. És a tanulásuk során elérkeztek ahhoz a ponthoz, amikor is prófétává avatták őket, és attól kezdve nem volt tanácsos tévedniük. Egy pillanatig sem állítom azt, hogy nekünk a mai időkben tanácsos tévednünk. Ugyanolyan rossz, ha tévedünk, viszont most a kegyelem időszakában élünk. Ha a törvény alatt lennénk, akkor nem csak egy szolgálatot kellene a törvény alatt állónak tekintenünk, hanem mindegyiket. Most gondoljuk csak meg, ha például egy pásztor tanácsot ad valakinek, és közben ott lebeg a feje fölött az, hogy ha csak egyszer is hibázik, ha csak egyszer is téved, akkor vége. Hogyan tudna egy tanító bármit is tanítani, hogyha ott lenne az, hogy csak egy pici tévedés, csak egy pici félrecsúszás, és vége. Senki nem tud ilyen nyomás alatt élni. És senki, aki a prófétai szolgálathoz fog hozzá, nem fogja ilyen szinten kezdeni. Azt is hozzá kell tennünk, hogy még az ószövetségi próféták némelyikénél is látunk példát tévedésre, hibára. Nézzük például Jónás esetét, akit maga az Úr nevezett prófétának. Jónás szó szerint ezt mondta, 40 nap múlva elpusztul Ninive. Azután pedig félrevonult és figyelte, hogy fog megtörténni a dolog. De nem történt meg. Nyugodtan azt mondhatjuk rá, hogy nem teljesedett be, amit prófétált. Persze azt is tudjuk, hogy nyilván azért nem teljesedett be, amit mondott, mert nem mondta el a teljes proféciát. Az ítélkező jellegű proféciák többségénél azt láthatjuk viszont, hogy az Úr mindig ad egy kiutat, mindig úgy fejeződik be a profécia, hogy ha meg nem térsz. Természetesen ez alól is van kivétel, és az Úrnak jogában áll enélkül közölni egy ítéletet, de mondom, ezt figyelhetjük meg az ítélkező jellegű proféciák többségénél. És ma is sok olyan proféta van, aki ezzel véti el. Nem mondja el teljes egészében azt, amit az Úr mond. Például Amerikának el kellett volna pusztulnia 20 évvel ezelőtt. Olyan emberek jövendölték meg a pusztulását, akik egyébként ma is a szolgálatban vannak. Hiszem, hogy az Úrtól hallottak valamit, de azt is hiszem, hogy nem mondtak el mindent. Növekednünk és tökéletesednünk kell a profécia átadásának pontosságában. Úgy gondolom, Agabus esetében, az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben is ugyanezt látjuk. Emlékeztek, mikor fogta Pál övét, megkötözte vele magát, és utána azt mondta, hogy aki ez az öv, azt így fogják a zsidók megkötözni és átadni a pogányok kezébe, vagy a rómaiak kezébe. De nem így történt. Igaz, Pált megkötözték, de nem a zsidók. Nem a zsidók adták őt a rómaiak kezébe. Agabus egy kissé elvétette a dolgot. De nem gondolom, hogy később Pál amikor ült a börtönbe, akkor azt mondta, hogy na, az a hamis próféta, Agabus. Szerintem Agabus csak azt csinálta, amit mi is nagyon gyakran megteszünk. Ő látta Pált megkötözve a rómaiak kezében, és a többit azt valahogy magától értetődőnek vette. Ő úgy gondolta, hogy csak így történhet a dolog. De ha őszinték akarunk lenni, már pedig az ige az minden esetben őszinte, akkor meg kell mondanunk, hogy nem így történt, nem úgy történt pontosan, ahogy Agabus megmondta. Nagyon fontos látnunk, hogy az ige nem próbál elkendőzni dolgokat. Abszolút, teljesen őszintén tár fel mindent. Ez éppen egyike azon dolgoknak, melyek bizonyítják, melyek alátámasztják az ige szava hihetőségét. Az, hogy teljesen őszinte minden tekintetben. Nem számít, kiről van szó, lehet az a legnagyobb király, rejtegetés nélkül feltárja a legcsúnyább hibáit is. És ugyanez a nyitottság, őszinteség, becsületesség kell, hogy jellemezze a mi életünket is. A szemnek tisztának kell lennie, és ha mi Krisztus testének a szemei akarunk lenni, a látók, akkor tisztáknak kell lennünk. Azért, hogy az egész test telve lehessen fénnyel. Mert az ige azt mondja, hogyha a szemeid tiszták, akkor az egész tested telve lesz fénnyel. Olyanoknak kell lennünk, mint Jób, aki szövetséget kötött a szemével. És így szólt, szövetséget kötöttem a szememmel, hogyan nézhetnék rá egy szűzre? Úgy gondolom, nekünk is meg kell kötnünk ezt a szövetséget a szemünkkel, hogy ne nézzünk olyan dolgokra, amelyek rosszra visznek, amelyek megbotránkoztatnak minket. Amelyek homályosítják, elsötétítik a látásunkat. Ha az Úr dolgait akarjuk meglátni, akkor a szemeink kell, hogy az Úrért legyenek. A szemeink meg kell, hogy szentelve, elkülönülve kell, hogy legyenek Isten céljaira. Nem nézhetünk meg akármit, ami a szemünk elé kerül, mert ez azt fogja eredményezni, hogy a látásunk elhomályosul. Ez egy alapvető, nagyon fontos dolog. Meg kell tanulnunk elfordulni azoktól a dolgoktól, amelyek rosszra vinnének minket. Beszéltünk már az Efézusi Levél első rész 18. és 19. verséről, ahol is Pál azt mondja, hogy a szívünk szemei, hogy megnyíljanak. És ez pedig mindjárt már egy másik alapvető dolog a prófétálással kapcsolatban, hogy a szívünk szemei legyenek nyitva, nem pedig az elménk szemei. A szellemi szemeink, nem pedig a lelki szemeink. Ékes példáját láthatjuk ennek Ábrahámnál, hitünk atyánál, aki elhagyta Úr városát. Amit Ábrahám tett az én szememben, ez egy hatalmas hitbeli lépés. Képzeljétek csak el, Ábrahám egyike volt azoknak az arisztokratáknak, akik abban a városban az elitet képviselték. És ő azt mondta, most itt hagyom mindezt, azért, hogy elmenjek és a pusztába vándoroljak, ahol még azt sem fogom tudni, hogy hova megyek. Mindezt pedig egy látás miatt, egy álom miatt. Gondoljuk csak meg, mit mondhattak neki a rokonai. Várjunk csak, Ábrahám, hát nekünk itt kultúránk van. A világ csodái vannak itt, csodálatosan szép kertek. Nekünk tudományunk van, Ábrahám, ezek az épületek itt valóságosak, és te most azt mondod, hogy mindezt itt hagyod egy álomért? Egy látás miatt? Volt valami Ábrahámban, ami azt okozta, hogy az a látás, az az álom, ami a szívében volt, valóságosabb volt számára, mint a fizikális világ. Ő a szívének a szemeivel látott, nem csak a testi szemeivel. A szellemben járáshoz nélkülözhetetlen, hogy a szívünk szemeivel lássuk a dolgokat. Az, ami szellemi, ami örökkévaló, valóságosabbá kell, hogy váljon számunkra, mint az, ami ideiglenes. Ezért láthatta meg Ábrahám az Úr napját. És úgy gondolom, hogy aránylag, viszonylagosan egyszerű volt Ábrahámnak feláldoznia a fiát, Izsákot. Mert meglátta az Úr napját. Ő hitt a feltámadásban. Az Úr Jézus maga megerősíti ezt a szavaival, amikor azt mondja, hogy a ti atyátok Ábrahám vágyott arra, hogy meglássa a napomat, és meg is látta, és örvendezett. Látta a feltámadást. Látta az Úr napját. Tudta, hogy fia Izsák testi formájában csak ideiglenes, és ő, Ábrahám, nem élt az ideiglenesnek, hanem a véglegesnek. Ő tudta, hogy Izsák mindörökké az övé lesz. Nem érdekelte, mi fog történni ebben az életben, mert ez az élet olyan, mint a pára. Szempillantás alatt eltelik, és utána mindannyian megállunk majd a trón előtt. Mielőtt észbe kapnánk, már ott is leszünk. Miért tart mégis minket ennyire fogva az, ami csak ideiglenes, az, ami elmúlik? Ábrahám ezért vitette Izsákkal a fát, amikor mentek az áldozat színhelyére, mert tudta, hogy Izsák Jézusnak egy előképe. Ezt támasztja le a zsidóknak írt levélben is, amikor azt mondja, úgy gondolkodván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani őt, miért is őt példaképpen visszanyerte. Így lett Izsák a feltámadás példájává. Ábrahám látta az Úr napját, és az örökké valóság számára élt. Aszerint élt, amit szívbeli szemeivel látott, nem pedig aszerint, amit testi szemeivel. És ha mi is elkezdünk élni a szívbeli szemeink látása által, szellemi látás által, amelyik nagyon is valóságos, nincs olyan dolog ezen a világon, amit ne áldoznánk fel önként és dalolva. Az Úr céljai számára. Az örökké valóság valóságosabbá kell, hogy váljon számunkra, mint az ideig való. Meg kell szabadulnunk attól, hogy az ideiglenes dolgok uralkodjanak rajtunk. És el kell kezdenünk az örökké valóságban élni, már most. És figyeljétek meg, ha elkezdünk a szívünk látása alapján élni, alapvetően és radikálisan megváltozik az életünk. Hiszem, hogy ezért szentel a Biblia ekkora figyelmet annak, ahogyan Ábrahám temetkezési helyet keres. És mint tudjuk, az igében minden kis apróság fontos, minden egyes vesző vagy írásjel jelentőséggel bír. Akkor gondolhatjuk, hogyha a Biblia egy egész részt szentel valaminek, akkor az jelentőséggel bír. Mi van olyan nagy dolog abban, hogy Ábrahám temetkezési helyet keres? Miért kellett Izsákot ugyanarra a helyre temetni? Miért volt az, hogy Jákob kimondottan ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanoda temessék? És József pedig, aki a zsidók levelének 11. részében a hit nagyjai között van megemlítve, megeskedte Izrael fiait, hogy amikor ő meghal, akkor a tetemét elviszik, és ott temetik el, ugyanazon a helyen. Ez a hely Hebron volt, Jeruzsálemtől délre, nem messzire. Mi történt, amikor az urat megfeszítették? A föld megrázkódott, és nagyon sok sír kinyílt. Nem nehéz kitalálni, hogy kik támadtak akkor fel. Azok a szentek, akik az örökké valóságnak éltek, akik látták a feltámadást, és mindent megtettek azért, hogy részesei legyenek annak az első feltámadásnak. Most nézzük meg egy pillanatra a Máté 16-ot, ahol a kősziklánról beszél. 13. vers. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, ami egyébként követ jelent, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Itt Jézus nem arról beszélt, hogy Péterre fogja építeni az egyházat, hanem arra a kijelentésre, hogy ő a Krisztus. Ez az a kijelentés, amire a gyülekezet fel van építve. Az az atyától származó kijelentés, hogy kicsoda Jézus. Ez a kijelentés, ez a kinyilatkoztatás nem származhat testtől és vértől. Sok ember van, aki az elméjével hisz, mert testtől és vértől származó kijelentést vettek, és ez meggyőzte őket. De az elmével való hit nem igazít meg, csak a szívvel való hit. És ez pedig csak az atyától vett kijelentés által jöhet létre. Ezért mondta Jézus, hogy ne azzal törődjetek, aminek az emberek mondanak engem, hanem ti, kinek mondatok engem. Az nem elég, ha mások Jézusát ismerjük. Ő a mi Jézusunk kell, hogy legyen. Nem elég, ha a pásztorunk ismeri az Úr hangját. Nekünk kell ismerni az ő hangját. Nem segít rajtunk, ha olyan íróktól olvasunk könyveket, akik igazán ismerik őt. Nekünk magunknak kell ismernünk őt. És ez az a kőszikla, az atyától vett kijelentés. Erre akarunk nyitva lenni, és nem az elménkkel hinni, hanem a szívünkkel. Mert a kettő között nagyon nagy különbség lehet. És ha a szívünkkel hiszünk, akkor tudunk látni is a szívünk szemeivel, és amit velük látunk, az valóságosabbá lehet számunkra, mint amit a testi szemünkkel látunk. Nem építhetünk egy másik ember fundamentumára. Beszéltünk már róla, hogy mi történt Salamonnal. Hiszem, hogy az egyik ok, amiért Salamon olyan messzire esett, az az volt, hogy csak az apja látása volt neki. És amikor befejezte azt, amivel az apja megbízta, utána már nem volt saját látása. Ezért botlott meg, és sodródott el. Hiszem, hogy minden egyes hívőnek kell, hogy saját látása legyen. Igen, kell, hogy legyen testületi látásunk is, Krisztus egész testére nézve, azután pedig kell, hogy legyen testületi látásunk arra a gyülekezetre nézve, ahol vagyunk, de kell, hogy legyen egy személyes látásunk arra nézve, hogy Isten pontosan mire akar minket személy szerint használni. Igazi szolgálat nem végezhető pusztán tudásra építve, hanem csak szellem által. Az ige azt mondja, hogy a kenet az, ami megtanít. Élő víz csak a legbensünkből jöhet, a szívből. Amikor valaki tanít, és csak az elméjéből tanít, érezni lehet a különbséget. Meg tudod mondani, hogy ő most nem a szívéből szól, hanem csak az elméjéből. Élő víz, életet adó igazság nem jöhet az elméből, csak legbelülről, a szívből. Most gyakorlati dologról szeretnék beszélni, a személyes proféciáról. A személyes profécia mindig is központi szerepet játszott Isten és népe kapcsolatában. Az Úr használhatja a személyes proféciát arra, hogy a megfelelő úton tartson minket, de a szellemi harcban is nagy szerepe lehet a személyes proféciának. Pál így írt Timóteusnak az 1 Timóteus 1.18-ban. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus,
hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tehát azt mondja, hogy a proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Számtalan példát ismerünk erre, tapasztalhattunk meg, ahol az ellenséges támadások között az Úr személyes profécia útján nyilatkoztatta ki az akaratát, vagy figyelmeztetett minket veszélyre. És így voltunk képesek megoldani problémákat, megelőzni katasztrófákat. Egyszer már meséltem nektek, hogy volt ez az eset Paul-lal, a barátunkkal, amikor Julie-nek és nekem volt egy kis összeszólalkozásunk. És Paul valahogy belehallgatott ebbe a beszélgetésünkbe. Ő otthon volt a saját házában, mi pedig a mi házunkban. Bementem az irodába, és igazán jól éreztem magam, úgy gondoltam, ezt a vitát most én nyertem meg. Paul felhívott és megkérdezte, hogy vagy? Mondtam, egészen jól. Erre ő azt válaszolta, nem hiszem, hogy jól vagy. És utána egészen alázatosan és bocsánat kérően adta elő a dolgot, és azt mondta, tudod, én soha nem avatkoznék be a magánéletedbe, de egyszerűen nem tehettem róla, végig kellett hallgatnom ezt a veszekedéseteket, amit Julie-val lefolytattál, és úgy gondolom, nem szabadott volna ilyen durvának lenned a feleségedhez. És amit mondott, az nagyon az elevenembe talált, és valamit elvégzett bennem. És ez azt eredményezte, hogy azóta sem volt ilyen összeszólalkozásunk. Felismertette velem, hogy én voltam az oka az összeszólalkozásnak. Én mindig azt gondoltam, hogy ő benne van a hiba, és szellemi harcba került, míg beismertem, hogy én vagyok a hibás. Most már látom a hibát magamban, de ehhez szükség volt arra a kinyilatkoztatásra, ami Paulon keresztül érkezett. Paulról tudni kell, hogy amikor a kenet rajta van, akkor igazán jó mulatság a közelébe lenni. Előfordult például, hogy egy étteremben voltunk, és azt tudni kell, hogy Paul szívbeteg, ez egy olyan betegség, amiből az Úr nem gyógyítja őt meg valami jobb folytán. Ültünk az asztalnál, és egyszer csak Paul felugrott. És nem tudtam elképzelni, mi van vele, már azt hittem, infarktust kapott. És kérdeztem, hogy mi van, mi a baj? És pár pillanat múlva a pincérnő leejtette a tányérokat. És akkor Paul azt mondta, ettől ijedtem meg. Előfordul, hogy ülök vele egy kocsiba, és egyszer csak összerezzen, és kérdezem, mi van? És nem sokkal később a mögöttünk levő autó ránk dudál. És akkor azt mondja, ez van. Akár egész este mesélhetnék nektek Paul-ként sztorikat. Előfordult például, hogy ültünk az irodában, és Paul megszólalt, vedd fel a telefont, Dick van a másik végén. Dick Kingről beszélt, akivel talán egy éve találkoztam utoljára, ugyanaz a Dick King, aki őt bevitte a Fehérházba. Na minden esetre azt mondja nekem, hogy vedd fel a telefont, mert Dick van a másik végén. És akkor mondtam, hogy Paul, hát nem is csörög a telefon. És abban a pillanatban megcsörent a telefon. Fölvettem, és ki volt az? Természetesen Dick volt az. És ez nagyon gyakran megtörténik Paul-lal, hogy amikor csörög a telefon, megmondja, hogy ki a hívó. Neki ilyen ajándéka van, ez a megkülönböztetés ajándéka. Ez a képessége problémákat is okoz neki. Paul asszisztensét Reednek hívják, és Paul előre 3 héttel korábban meglát olyan hibákat, amiket Reed el fog követni, és elmondja neki, hogy ne kövesse el őket. És Reed 3 hét múlva mégis elköveti ezt a hibát, és nagyon ideges lesz, mikor felismeri, hogy őt erre már figyelmeztették korábban. Az ember azt hinné, hogy ha valakit előre figyelmeztetnek a hibájára, akkor az mindent el fog követni, hogy ne kövesse azt el. És ez így is van, Reed megpróbálja elkerülni, de mégis minden esetben elköveti azokat a hibákat. De félretéve a tréfát, ezek a kinyilatkoztatások
nagyon-nagyon hasznosak lehetnek. Hatalmas előnyt jelent előre látni az ellenség által felállított csapdákat. Így ahelyett, hogy ő ejt mindig minket csapdába, mi ejthetjük csapdába őt. Tudatosan figyelnünk kell erre, és tudnunk, hogy ez valóban lehetséges megtudni, hogy mire készül az ellenség. És ezek meg is történnek. Az utóbbi néhány évben annyiszor előfordult, hogy problémáktól, nehéz helyzetekből menekültem meg, vagy menekültünk meg, mert valaki meglátta azt előre, és figyelmeztetett. Egyre inkább szükségünk van erre a gyülekezetben. El sem mondhatom, hogy mennyire értékelem, hogy olyan emberek vesznek körül, mint Paul. Teljesen fedezve vagyok. És tudjátok, nem akarok eltitkolni dolgokat, de az igazság az, hogy nem is tudnék. És az is előfordult már, hogy az Úr nekem mutatott meg dolgokat Paul-lal kapcsolatban, és ez nagyon jó, hogy itt tudjuk segíteni egymást. Csak nagyon jó kapcsolat teszi ezt lehetővé, hogy fedezzük egymást, hogy kapjunk dolgokat egymásra nézve az Úrtól. És ha szereted például a pásztorodat, akkor az ő számára is megteszed ezt, fedezed őt. Egy dologra azonban vigyáznunk kell. Ha megalapozott, jó prófétai kapcsolatot akarunk létesíteni valakivel, ne a korrekcióval, ne a helyreutasítással kezdjük. Mert erre először még hatáskörünk, felhatalmazásunk sem lesz. Mert a korrekció feltételez egy olyan megalapozott, tiszteletre épülő kapcsolatot, amely csak idővel alakul ki. És amikor megalapozott kapcsolat nélkül és felhatalmazás nélkül próbálunk élni a korrekcióval, ez megrontja a meglévő kapcsolatot is. Én rengeteg nekem címzett, nekem kapott profétikus üzenetet kapok levélben és szóban, és sőt, olyan sokat kapok, hogy el se tudom mindet olvasni. De néhány emberrel megvan az a kapcsolatom, amely a tiszteletre épül, és kipróbáltságra, és ennek eredményeképpen figyelek arra, amit ők mondanak, amit ők kapnak. Ne próbálj addig a pásztorod prófétája lenni, amíg nincs megalapozva egy ilyen bizalmi, szeretett kapcsolat közöttetek, amely kipróbált. Ha pedig még nem alakult ki ez a kapcsolat, akkor hagyd Istenre, ne aggodalmaskodjál, Isten ki fogja alakítani ezt a kapcsolatot, ha szükség van rá. Hogy őszinte legyek, az zavar a legjobban, amikor valaki odajön hozzám, hogy ezt meg azt kapta az Úrtól számomra, és mindent elkövet, hogy én azt el is fogadjam tőle. Na ez aztán végképp közénk kerül. Azt is látnunk kell, hogy ha valakit egyszer használt az Úr, az nem jelenti azt, hogy ő attól kezdve tévedhetetlen. Emlékezünk Péter esetére, az előbb már felolvasott bibliai rész után. Közvetlenül, miután Jézus megdicsérte, és azt mondta, hogy az Atya jelentette ezt ki neked, közvetlenül azután olyan dolgot mondott Péter, amire Jézus már úgy reagált, hogy távozz tőlem, sátán. A közvetlenül utána következő szó már sátántól volt. De tudjátok, Jézus akkor sem vette el a kulcsot Pétertől. Ő tudta, hogy Péter hibát fog elkövetni, már akkor, amikor neki adta a kulcsokat. Az Úr szolgálatában láthatjuk, hogy ő egy olyan atmoszférát alakított ki a tanítványok körében, amelyben bátran hibázhattak. Megkapták a korrekciót és rendreutasítást, amikor szükségük volt rá, de soha nem ítélkezést, soha nem kárhoztatást. És nekünk is erre van szükségünk, hogy egy olyan környezet, egy olyan atmoszféra legyen, amelyben az emberek próbálkozhatnak, és összezavarhatják a dolgokat, mert ez előfordul, velem is, másokkal is. Péternél is nyilván az volt a gond, hogy amikor egy szintiszta kijelentést jött rajta keresztül az Atyától, ennek hatására büszke lett, és úgy gondolt a tanítványokra, hogy na, nézzük csak, kinél van ez a kulcs. És a büszkét az Úr elutasítja. és ezért a közvetlen utána következő dolog már a sátántól tudott beférkőzni Péter szívébe. Az Úr arra is használja a proféciát, hogy szellemi ajándékokat adományozzon embereknek. Pál azt mondja Timóteusnak, meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatot néked profétálás által a presbitérium kezeinek rád tevésével. Ez az 1 Timóteus 4.14. Ez nagyon gyakran megtörténik, hogy úgy kap valaki szellemi ajándékot, hogy egy profétálás által, egy profécia által kerül az kijelentésre. Előfordult egyszer egy alkalmon, hogy azt a kijelentést kaptam az Úrtól, hogy akik a gyógyítás ajándékát kapják most, azoknak a keze égni fog. És nem értettem az egészet, de kihirdettem, mivel úgy gondoltam az Úrtól való volt. Rá egy hétre odajött hozzám valaki, és azt kérdezte, emlékszel még, amikor múlt héten az Úr azt mondta, hogy akiknek a gyógyítás ajándékát adta, azoknak a keze égni fog? Igen, emlékszem, mondtam. Na akkor most fogd meg a kezemet, és megfogtam, és úgy égedett, mint hogyha forró vasaló lett volna. És már az az első hét alatt is nagyon sok gyógyulás történt rajta keresztül. Ilyenkor az Úr teremtő szava nyilvánul meg a proféciában. És amikor az Úr szava megszólal a szellem kenetével egyetemben, akkor ott valami megtörténik, ott valami létrejön. Most szeretnék egy kicsit a személyes profécia három fajtájáról beszélni. Az első általános. Ezt láthatjuk az 1 Korintus 14.3-ban. Aki pedig profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Hiszem, hogy helyet kell biztosítanunk az ilyen általános jellegű proféciáknak. Bár itt és most örülök, hogy nem sok hangzik el ebből a fajta proféciából. Ez az a fajta profécia, amelyből annyit hallunk, és amely a kijelentésnek azon a szintjén van, ahol annyi emberi hozzá keveredhet. Sokak ezért is utálták meg a profétálást, és meg is értem őket. Vannak emberek, akik nekiállnak profétálni pusztán másnaposságból, vagy azért, mert nem itták meg a reggeli kávéikat, és ezért idegesek. És őszintén mondhatom, hogy mióta keresztény vagyok, összesen nem hallottam talán egy tucat általános proféciát, amire azt mondhattam volna, hogy na ez az Úrtól való volt. Fontos, hogy erről a szintű proféciáról fölfelé fejlődjünk, magasabb szintűek felé. Bár volt már arra is példa, hogy valaki profétált, és nekem ez olyan általánosnak tűnt, de kiderült, hogy a hallgatóság körében volt olyan, akinek személyesen szólt, és nagyon mélyen. Olyas valakinek szólt, aki már régóta imádkozott ezzel az egy konkrét dologgal kapcsolatban, és tökéletes választ kapott most a profécián keresztül. És ezért nem szabad megvetnünk, de fontos, hogy a Szent Szellemtől való legyen a proféciánk, nem pedig a saját érzelmeinkből való. A kenet kell, hogy folyjon, nem pedig az előítéleteink és tanításaink. Az ige arról is beszél, hogy ketten vagy hárman profétáljanak, itt is erről az általános proféciáról beszél, és hiszem, hogy ezeket a korlátokat nekünk is be kell tartanunk. Természetesen más a helyzet egy ilyen profétai konferencián, mint ez is, ahol tanuljuk a profétálást, és lényegesen többet profétálunk, mint kettőt vagy hármat. De egy átlagos istentiszteleten hiszem, hogy be kell korlátoznunk kettőre, háromra. Mert ha tovább engedjük, akkor egy idő után mindenkin végigfut ez, mindenki elkezd profétálni, és akkor az egész alkalom arra megy el. A proféta lelkek pedig engednek a profétáknak. Nem kell, hogy kitörjön belőled a profécia. Oly sok proféciát láttam, meg hallottam már, amelyik nem megfelelő módon jött, és több kárt okozott, mint hasznot. Tehát figyelmeseknek és érzékenyeknek kell lennünk erre, de akarjuk, hogy legyenek proféciák, és szükség van rá az Isten tiszteleteken is, megfelelő módon. A második fajta személyes profécia pedig az előre dolgokat megjelentő profécia. Az igében egy jó példát látunk erre, amikor Sámuel proféta felkeni Dávidot királlyá. És ez évekkel azelőtt történt, mielőtt Dávid király lett volna. És Dávid mit csinált ezzel a proféciával? Az égvilágon semmit. Visszament őrizni a juhokat, és várta, hogy Isten végezze el, Isten töltse be ezt a proféciát. Előfordul, hogy a profécia az egy invitáció, egy meghívás. Nem egy fogadkozása Istennek, hanem inkább egy felbuzdítása az ember felé. Hívások Isten felől, Isten részéről az ember felé. És ezt nem szabad összekevernünk azzal, amikor Isten megfogad, szinte megesküszik valamire. És az így kapott ígéreteknek a valóra válásához türelemre és hitre van szükség. Azok a proféciák, amiket Isten, mint egy kinyilvánít, kijelent, szinte megígér, szinte megesküszik rá, ezek valóra is válnak, minden további nélkül. De úgy gondolom, Dávid pontosan azt csinálta, a legjobbat csinálta, amit csak tehetett. Azt mondta, ha az Istentől van, akkor majd Isten el fogja végezni. Nekem fel sem kell emelnem a kezem, és nem is tette meg, nem emelte fel a kezét. Semmit nem tett azért, hogy ezt valóra váltsa. Isten kezében hagyta a dolgot. Ha tehát valakin keresztül egy proféciát kapsz, amely az életedre nézve egy elhívásra szól, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy elkezdesz készülni. Tedd magad nyitottá arra, hogy Isten bele tudjon téged vinni abba, amire elhívott. De mint ahogy ezt már említettük korábban, az ígéret és az ígéret földjére való belépés között ott van a pusztaság, ahol éppen az ellenkezőjét fogod tapasztalni, mint amiről az ígéret szólt. Ne hagyd, hogy ez elbátortalanítson. Vágj keresztül a pusztaságon. Harmadik fajta személyes profécia az útmutató, iránymutató profécia. Sok-sok példát látunk erre, például amikor Sámuel utasítást ad Saulnak arra, hogy az amálekitát pusztítsa. Ezzel a fajta proféciával kapcsolatban az a veszély áll fenn, hogy nem veszik őket elég komolyan. Amikor Saul például nem vette komolyan a profétai szót, ez a szolgálatába került. A királyság elvétetett tőle. Ha az Úrtól származik a kijelentés, akkor fontos, hogy odafigyeljünk rá. Ha pedig egy útmutató, irányadó, sőt utasító szó Isten részéről, akkor engednünk kell neki. Hiszem viszont, hogy valamikor szükség van rá, hogy megerősítést kapjunk azzal az üzenettel, azzal a proféciával kapcsolatban. Nem hiszem azonban, hogy igaz az a tanítás, miszerint Istennek kötelessége megismételni azt a szót, amit mondott. Sok példát láthatunk az igében arra, amikor Isten egyszer szólt. És mivel nem figyeltek rá kellőképpen, vagy nem engedtek a szavának, ez negatív következményekkel járt. De sehol nem látom az igében, hogy Istennek kötelessége lenne megerősíteni, megismételni, amit mondott. Többféle módszerről hallottam viszont, amit használnak arra, hogy megkülönböztessék, vajon Istentől van-e a profécia. De az egyetlen működő módszer, amiről tudok, az az, hogy ismernünk kell az ő hangját. Semmilyen más módszerről nem tudok, ami igazán működne. Nézzük meg Jósiás esetét, aki Izrael egyik legnagyobb királya volt, és a legnagyobb ébredést indította el Izrael történelmében. Elolvashatjátok a második Krónikák könyve 35. részben. Amikor Nékó, az egyiptomi király, közeledett Izrael felé, és üzent Jósiásnak, hogy engedje őt át, mert az Úr mondta neki, hogy ezt meg azt végezze el. De mivel Jósiás nem ismerte fel az Úr hangját abban, amit Nékó mondott, Képzeljük csak el, teljesen váratlan, olyan helyről jött a profécia, honnan nem is várta volna Jósiás. Az Úr csak egyszer szólt, az ellenséges királyon keresztül, Jósiás nem ismerte föl az Úr hangját, vagy legalábbis nem reagált rá, és ezért meghalt. Egy másik jó példa az igéből, Pál hajótörése. Ha emlékeztek, oda ment a századoshoz, és azt mondta neki, nem kellene elindulnunk, mert problémák lesznek. Gondok lesznek, ha elhagyjuk ezt a kikötőt. De a százados azt csinálta, amit nagyon sok keresztény szokott csinálni. Még más valaki véleményét is meghallgatom erről a dologról. De ilyenkor nem teszünk mást, mint keresünk valakit, aki egyetért azzal, amit mi már eldöntöttünk, hogy csinálni fogunk. Keresztények ezt nagyon sokszor teszik, mikor az Úr szól hozzájuk, és ők azt mondják, hogy hát megerősítést kell kapnom, és keresnek valakit, aki egyetért azzal, amit ők akarnak csinálni. Ne feltételezzük azt előre, hogy a prófétai szó az egyezni fog azzal mindig, ami a szívünkben van. Ezt pedig sokszor hallottam tanításban, de gondoljuk csak meg, hát nincs is szükséged az Úr szavára, hogyha te azt már úgyis el fogod végezni, ha már úgyis a szívedben van. Az ilyen irányító, utasító proféciák, amikor jöttek, legtöbb esetben olyankor jöttek, aminek tanúja voltam, amikor rossz irányba ment az illető. Éppen ezért volt szüksége rá. Pontosan úgy, ahogy ez a százados valamit készült megtenni, és Isten megpróbált őt figyelmeztetni. És sokszor nem kapunk megerősítést. Az egyetlen dolog, ami biztonságot jelent nekünk, az az, ha ismerjük az Úr hangját. És ne legyél olyan, mint egy elkényeztetett gyermek, akinek többször is szólni kell, mire végre engedelmeskedik. Az Úr gyakran csak egyszer szól. Persze az Úr kegyelmes. Ha odamész hozzá, és azt mondod neki, Uram, ne haragudj, úgy érzem, nem értettem egészen tisztán, amit mondtál, akkor meg fogja ismételni, és nem fog rád megharagudni. Ha valóban meg akarod tenni, amit ő mond, és valóban nem értetted tisztán, akkor megerősíti a szavát, és erre is látunk példát az igében. De nem kötelessége ezt megtenni. Ha a gyermekednek mondasz valamit, és a gyermeked odajön hozzád, és azt mondja, hogy ne haragudj, apa, nem értettem egészen tisztán, tényleg meg akarom csinálni, de nem értettem, nem fogsz megharagudni a gyermekedre. És Isten sem fog megharagudni ránk. Tehát nem azzal van a gond, ha megkérjük őt, hanem azzal, ha elvárjuk tőle. De ha tisztán hallottad, amit az Úr mondott, és tudod, hogy az Úr mondta, akkor jobb, ha megcsinálod késedelem nélkül. Éppen elég példát láttunk már arra, amikor valaki körbeszaladgált, úgymond megerősítést keresve, holott csak egyetértésre várt azzal, amit ő akart csinálni. Hiszem, hogy a mai napokban, a mi időnkben egy megkérdőjelezhetetlenül hatalmas és sürgős szükség van a prófétai szolgálatok kiteljesedésére. De ez csak is igazságban, őszinteségben, szavahihetőségben, megbízhatóságban alapozódhat meg. És ez valami olyasmi, aminek eddig hiányát láttuk. Azt kell mondanunk, hogy valamely szempontból igaza van annak a sok-sok pásztornak, akik teljesen lemondtak a profétálásról, akik teljesen kizárták a profétálást. De úgy gondolom, nagy hibát követünk el, hogyha nem keressük a lehetőséget, hogy halljuk az Úr hangját, hanem adunk neki lehetőséget, hogy szóljon az ő népéhez. Látnunk kell és el kell ismernünk, hogy alaposan kihasználták, alaposan visszaéltek már a prófétai szolgálattal és a prófétálással a múltban. Higgyétek el, teljesen együtt érzek azokkal a pásztorokkal és azokkal más testvérekkel, akiket bántódások értek ezeken a visszaéléseken keresztül. De azt is látnunk kell, hogy nélkülözhetetlen ez a szolgálat, és egyszerűen nem tudunk meglenni nélküle. Muszáj, hogy őszintén és tisztán működjön közöttünk. Látnunk kell, hogy Jézabel volt az, aki saját magát proféta nőnek nevezte. Ha Ha te valóban próféta vagy, akkor nincs szükséged arra, hogy ezt hangoztasd. Nincs szükséged arra, hogy prófétának hívd, vagy hivasd magad. Volt rá példa, hogy odajöttek hozzám emberek, és elmondták, hogy ők ilyen meg olyan próféták, de szinte mindegyiknél fel kellett, hogy ismerjem bennük legalább egy kis részben azt a Jézabeli lelkületet. Az igében azt láthatjuk, hogy az igazi próféták nem törődtek azzal, hogy ki minek nevezi őket. Azzal törődtek, hogy menjenek és elvégezzék azt a munkát, amire el vannak hívva. Amennyiben viszont egy próféta megfelel azoknak a kitételeknek, amelyeket az ige támaszt egy prófétával szemben, és valóban Isten üzeneteit szólják hűségesen, igaz módon, őszintén, akkor rá kell mondanunk, hogy ő egy próféta. Vannak olyan emberek, akik élete láttán rá tudom mondani, hogy ők valóban próféták. Tapasztaltam, hogy az Úr hangját szólják. Tapasztaltam, hogy pontosan átadják, amit az Úr mond nekik. De a mában, a jelenben látható prófétai mozgalom úgy gondolom még nem érdemli meg a mozgalom nevet, mert ez még nagyon magzati formában van, ennek a szolgálatnak a helyreállítása. De úgy hiszem, hogy a történelem során mindig is voltak egyes személyek, egyes próféták. És igazán tetszik Tolstoj definíciója a prófétasságról, amely így hangzik. A prófécia olyan, mint a száraz erdőben meggyújtott tűz. Ez csak ég, egyre jobban ég, amíg minden fa és minden ava és minden széna felemésztődik. A rabszolgaság megszüntetésének példáját használta. Amikor is a világ a megfelelő időben profétikus kijelentés hatására lángba borult, megindult ez a tűz, és egyszerűen nem lehetett eloltani. A történelem során többször is megfigyelhetjük, hogy Isten emberei profétikusan szóltak, ez elindított egy tüzet, amit utána már nem lehetett eloltani. A prófétai hatalom egy ékes példája számomra Luther Márton. Hiszem, hogy ő az új testamentumi kor egyik legnagyobb prófétája. Egy egyszerű szerzetes, egy kis német városból, amit Wittenbergnek hívtak, kiszegezi 95 pontját, 95 tételét, és az egész világ megváltozik. És a világra még most is hatással van az, amit ez a szerzetes elvégzett. Na én ezt nevezem prófétai hatalomnak. Ez a prófétai erő. És ezt nem látom most megtörténni. Nem látok egy egyértelmű, vagy inkább nem hallok egy egyértelmű trombita hangot megszólalni. Évtizedek óta nem hangzott fel egy tiszta trombita hang Isten egyházában. Lehet, hogy még régebb óta. De hiszem, hogy fel fog hangzani. Hiszem, hogy ágyúlövések fognak még eldördülni. De eddig még nem hallottuk meg őket. Tehát, ha igazi prófétai hatalomról hallok, akkor csak annyit mondok, igen, hiszem, hogy eljutunk majd oda. Próbálkozunk, de van még valami ezzel a hatalommal és erővel kapcsolatban, ami valahogy még nem szabadult ki, nem szabadult el széles körben a gyülekezeten belül. Az Úr Paul Kane-nek mondta hosszú idővel ezelőtt, és Paul Kane egy pár évvel ezelőtt mondta nekem a következőket. Az egyház nem fogja kihasználni a proféciákban rejlő lehetőséget, és ezért az Úr a fehér házat fogja használni, hogy megadja a profétálásnak azt a nyilvánosságot, ami jár neki. Évekkel ezelőtt mondta nekem. Azt mondta az Úr, hogy minden lehetőséget megad az egyháznak, de az nem használja ezt ki. És akkor az Úr elkezdi a fehér házat használni. Majd figyeljük csak meg, mi fog történni. Hol van az a tiszta trombita hang, az a jól megkülönböztethető jeladás? Ha prófétáltok, és bemegy a hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél. Azt mindenki megvizsgálja,
és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Isten, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Itt végződik Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 6. kazettája, melynek címe a Személyes Profécia Megértése.